A Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
22 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A kormány kedden benyújtotta az országgyűlésnek a családi adókedvezmény duplázásáról szóló törvényjavaslatot, mondta a miniszterelnökséget vezető miniszter Budapesten a Kormányinfón. Gulyás Gergely közölte, a törvényjavaslat alapján a gyermekek után járó adókedvezményt megduplázzák két ütemben, jövő év július 1-ével és 2026. január 1-ével. A jövő január 1-től hatályba lépő munkáshitelre a 17 és 25 év közötti fiatalok lesznek jogosultak, maximum 4 millió forintot lehet majd felvenni 10 éves futamidőre, ugyanakkor 3 gyermek vállalása esetén a teljes tartozást elengedik. Közölte a miniszterelnökséget vezető miniszter Budapesten a Kormányinfón. Gulyás Gergely a kormány döntését ismertetve elmondta, a munkáshitelre az lesz jogosult, aki a 17. életévét már betöltötte, de a 26. életévét még nem. A felvett hitel szabadon felhasználható, kamatmentes és a 10 éves futamidő alatt egyenlő részletekben kell törleszteni. A felvétel feltétele, hogy valaki Magyarországon legalább heti 20 órában foglalkoztatott vagy vállalkozó legyen. Vállalkozó esetén a jövedelemnek csak a heti 20 órában foglalkoztatottak átlagos jövedelmét kell elérnie. Tette hozzá, jelezve, hogy a diákhitelre jogosultak munkáshitelt nem vehetnek föl. A hitelért cserébe a hitelt felvevők 5 éves magyarországi munkavégzést vagy vállalkozói tevékenységet kell, hogy vállaljanak. A kegyeleti ünnep alkalmából változik a vonatok, a buszok és a hévek közlekedési rendje, közölte a MÁV ZRT az MTI-vel. A közlemény szerint október 31-én a pénteki, november 1-én a szombati, 2-án az ünnepnapi menetrend szerint közlekednek a vonatok. Sok vonalon a vonatokat több kocsival indítja el a vasúttársaság, lehetőség szerint további kocsikat is forgalomba állítanak a tervezetten felül, ha az utasforgalom megkívánja és a rendelkezésre álló járművek mennyisége lehetővé teszi, tették hozzá. Közölték azt is, hogy a helyközi autóbuszjáratok október 31-én a hét utolsó tanítási szünetes munkanapján, november 1-én munkaszüneti napon, november 2-án szabad napon érvényes menetrend szerint közlekednek. Egyes településeken a helyi járatok az általános közlekedési rendtől eltérően járhatnak, írták. A nemzeti konzultáció a Brüsszellel szemben a magyar családokért folytatott harcot segíti, közölte Hangó Balázs kulturális és innovációs miniszter az M1 aktuális csatornán ma reggel. Minden egyes kitöltött nemzeti konzultáció erősít minket abban a harcban, amelyet Brüsszellel szemben kell folytatnunk a magyar nemzet, a magyar családok, a fiatalok és a nyugdíjasok érdekében, fogalmazott a miniszter. Hankó Balázs elmondta, a konzultáció 11 kérdéséből 6 tartozik a Kulturális és Innovációs Minisztériumhoz, ezek a fiatalokra, a családokra, a nyugdíjasokra és a vállalkozókra vonatkoznak. Az egyik kérdés, amiben kikérik a magyarok véleményét, támogatják-e a családi adókedvezmény duplázását, az emelés két lépésben jövő nyáron és 2026 elején történne, tette hozzá a miniszter. A nehézségek ellenére továbbra is feszes a munkaerőpiac, mondta a Nemzetgazdasági Minisztérium foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára ma az M1 aktuális csatorna ma reggel című műsorában. Szomba Sándor hozzátette, hogy Magyarország az Európai Unióban a munkanélküliség terén a 8. legjobb helyen áll, és a foglalkoztatás terén is az első 10 között van. Elmondta, bár éves összevetésben 4%-kal nőtt a munkanélküliség, a regisztrált álláskeresők száma 34 éve nem volt ilyen alacsony. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálatnál jelenleg 226 ezeren vannak nyilvántartva, és számuk folyamatosan csökken. Eközben a KSH által közzétett adatok szerint nőtt az arányuk, tette hozzá. Elmondta, a különbség amiatt van, mert az inaktívak most megjelentek a munkaerőpiacon, ami munkaerőpiaci szempontból jó. A munkanélküliség nem a foglalkoztatás csökkenéséből táplálkozik, húzta alá. Végül az időjárásról. Csütörtökön sokfelé lesz párás, ködös a reggel, majd napközben fátyolfelhős napos és tartósabban párás, ködös, illetve rétegfelhős tájakkal is találkozhatunk. Utóbbira nagyobb esély a keleti észak-keleti ország részben van. Itt szitálás, gyenge eső is előfordulhat. A csúcshőmérséklet 13 és 19 fok között alakul. Híreket hallottak a Szent István Rádió hullámhosszán.
Szószóló. Közéleti magazinműsor.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Mai adásunkban egy budapesti sétára invitáljuk Önöket. Tartsanak velünk!
Az Arsz Szakra Fesztivál keretében került sor a Szenthegy nevű rendezvényre. Ez egy séta volt Budapesten, a Gellért-hegyen. A Gellért-hegyi sziklatemplomtól indult, és a Ménesi út 65 számnál ért véget a Molnár C. Pál festőművész magánmúzeumában. A sétát Molnár C. Pál unokája Csillag Péter vezette. Vele az előbb végigmentünk ezen a hosszú úton, és most itt a múzeumban, a lakásában beszél róla. Elmesél ennek a sétának az állomásait, és azt, hogy mi fűződik a különböző épületekhez. Kezdjük akkor az elején, a sziklatemplomnál, onnan indult a séta.
A sziklatemplom ugye egy különleges templom a Budapestnek, ahol számtalan templom van, de ez az egyetlen, amit nem építettek, hanem robbantottak. Volt egy lurdi zarándoklat 20-as években, és ott született meg a gondolat, hogy jó lenne egy ilyen sziklatemplomot építeni Budapesten, és erre kínálkozott a Gellért-hegyen már létező Szent János barlangnak is hívták a középkorban. Volt egy barlang a hegy oldalban, ami a mai Gellért szállóra néz, és ezt a barlangot robbantották aztán tovább, és lett belőle végül is a sziklakápolna, és egy különös jelenség az, hogy a sziklakápolnát a pálos rend gondozza, akik ugye Pilisben remeteként jöttek létre Boldog Özséb körül, ő alapította a tatárjárás után ezt a rendet, aztán Nagy Lajos korában kerültek ki Lengyelországba, és a csehszlovákiai híres Mária Kegyhelyet ők vezetik, és a rendszerváltás után, amikor a sziklakápolna, amely több méter széles betonnal volt befalazva a szocializmus alatt, újra életre kelt, akkor hát a Lengyelországból érkező pálosok lendületével sikerült újra indítani, és működik azóta is, mint egy különleges kápolna, ahol pálosok mellett különös hely, például a színészek itt imádkoznak csütörtök esténként, tehát egy olyan közösségi életnek a zarándok helye, ahol sok minden történik, indulnak pálos zarándoklatok innen. És hát mi is innen indítottuk ezt a Szenthegy sétát. A sziklakápolna előtti plató az egy különleges hely és szent hely, hiszen ezen a platón 1046-ban Vatta pogány vezér és társai várták a délfelől Diósdról érkező papi küldöttséget, két püspök is volt közöttük, és a 13 emberből 12-t megöltek. Az egyetlen életben maradottnak talán a gondviselésszerű feladata volt, hogy ő hírt adjon arról, hogy mi minden történt. És az egyik püspök, aki itt vértanú halált szenvedett, volt Szent Gellért. Ugye úgy emlékezünk rá, az Anjou legendáriumban ez nagyon szépen illusztrálva megjelenik, hogy egy szöges hordóba tették és gurították le innen a Dunába. Ő ott még élt, amikor a Dunaparton kivették a hordóból, és az utolsó mondata az Jézus mondatát ismételte meg: Uram, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Így vesztette életét Jézusért, Szent Gellért bencés püspökünk. Annyit tudunk róla, hogy a Mária egyházban temették el, eljöttek érte a keresztények, és temették őt el. Ez lehetett esetleg a Mátyás templom előtt ott működő kis kápolna, de nagyobb valószínűséggel a pesti belvárosi templom, ahol az oltárban Oszti Zoltán atya létrehozta azt a gyönyörű kis ereklye tartót, ahol ott van Szent Gellértnek az erekéje, tehát itt őrzik azt a helyet, ahol végül is eltemették Szent Gellértet. És ez egy nagyon különleges hely ott a vár, illetve a szikla kápolna előtti plató. Ugye a Gellért szobor az nem itt van, hanem az Erzsébet híddal szembe. Ferenc József több helyen építetett, a turulmadarak például szintén ilyen nemzeti emlékhelyek, abban az időben ilyen emlékműveket, amelyek a kezdeti időkre emlékeztettek, és ott egy nagyon-nagyon jó helye van Szent Gellértnek, hiszen a Pestről érkezőket fogadja a kereszttel, sőt, tulajdonképpen, ha úgy szemben nézzük, a Hősök tere fölött ott van Gábriel angyal, és egymás mellé fordulva fogják ők közre a Pest és a Dunai oldalt, de a vértanú halála az itt a sziklakápolna előtti platón történt. És itt van egy virtuális hídja a vértanúknak, hiszen a szemközti oldalon, a Pesti Dunaparton, a mai közgazdasági egyetem előtt, ahol valaha kikötő volt, és az összel kapcsolódva egy alagúttal a vásárcsarnokba vezetett, ezen a helyen lőtték a Dunába Salkaházi Sárát, szociális testvér, aki sok zsidó életet mentett meg, és velük együtt szenvedte el ezt a vértanú halált. Tehát van egy virtuális híd a Duna fölött, a Ferenc József mai Szabadsághíd vonalában, amely a vértanúk hídja, Budapest szentjeinek, közben járó szentjeinek a hídja. A sziklakápolnától indul ez a séta, egy nagyon szép kis kanyarral a Gellért fürdőt kerüljük meg, ami hát az egyik leglátványosabb emléke a 20-as éveknek Budapestről, hullámfürdő, ma is működő termálfürdő, és úgy érünk fel a Kelenhegyi úton a Szent Vince emlékoszlophoz. Ez állít meg legközelebb, mint egy szakrális emlékmű, pedig ez az egykori szőlőművesek munkája és verejtékét van hivatva felidézni, hiszen a Gellért hegy egy szőlőhegy volt évszázadok óta, egészen az 1880-as évekig, amikor a filoxéra kipusztította, és tulajdonképpen ezzel a budai oldalon az évszázadok óta a szőlőből és a gyümölcsből élő emberek életét, hát ez a tragédia kerékbe törte, és ugyanakkor egy nagyon érdekes dolgot figyelhetünk meg, a pesti oldalon ez 1838 nagy árvíz elpusztítja a középkori Pestet, és 30 év múlva lehetőséget ad arra, hogy egy igazi világváros szülessen meg. Ez a budapesti aranykor, a kiegyezés és a városegyesítés után az első világháború kezdeteig 10-szeresére nő a város, és körutakkal, sugárutakkal egy igazi világváros épül. Eléggé egységes stílusban a város szépítő bizottmány volt erre a garancia. És ugyanez a tragédia a budai oldalon, a filoxéra, ami egy egzisztenciális tragédia, de ugyanakkor egy lehetőség arra, hogy azok, akik a gazdag polgári réteghez tartoznak, és mondjuk akár hozták a tőkét ehhez az aranykorhoz Budapestre, azok ne bérházakba lakjanak, ők nem ezt keresték, hanem saját villákat építsenek, kertes házakat. És ilyen villa negyed épül először a Gellért-hegy keleti oldalán, hiszen a Ferenc József híddal ez van a legközelebb a lüktető pesti élethez, de a hídon átjön az élet, és átjön a műegyetem, akkor a József ipartanoda, és a műegyetem köré megszületik egy új negyed, és ennek a negyednek a jellegzetessége az, hogy itt van egy nagy kulturális igény, és így válik a mai Szent Imre város Budapest egyik szellemi, lelki besűrűsülésévé mai napig. A házak oldalán lehet látni, hogy ki mindenki lakott volt itt, és azok az intézmények, amik létrejöttek, amik mellett ez a séta vezet, azok tökéletesen mutatják, hogy hogy születik meg. A Szent Imre város név az 1930-ból való, Szent Imre halálának 900. évfordulóján volt egy Szent Imre év, és elnevezik ezt a negyedet Szent Imre városnak, és tulajdonképpen 900 év után újra találkozik a nevelő Szent Gellért, és az ő neveltje, kedves neveltje Szent Imre herceg itt ezen a hegyoldalon, a Gellért hegy oldalán van a Szent Imre város. Itt vagyunk a Szent Vince emlékoszlopnál, ez ugye emlékeztet az egykori szőlőművesekre, akik többnyire svábok voltak, itt a fehér szőlő művelése folyt, a Sashegyen a vörös szőlői, a sztrácok művelték, és ahol a találkozás megtörténik azokkal, akik ebből a szőlőből bort csinálnak, a mai napig megvan, ugye a hegyalja út, ahogy vezet föl az Erzsébet híd felől, ott a hegy tetején ott van a Cakó utca, egy futballpálya, meg egy ilyen wellness központ, és a Cakó utcában van egy Cakó kert nevű vendéglátóipari egység, egy igen népszerű hely, ami mellett egy nagy pince van. Ez az úgynevezett Dézsma ház, és ott van a pince ez alatt a ház alatt. A Sashegyről a vörös szőlőt, a Gellért hegyről a fehér szőlőt hozták ide, és a pince tulajdonosok jöttek le a várból, meg a Tabánból. És itt történik meg a kereskedés, ami után fizetik az adót, a Dézsmát. Ha tovább jövünk a Gellért hegyen, a sétán, akkor szemünkbe ötlik egy gyönyörű épület, ez az 1902-3 között épült műteremház, Európa legrégibb szecessziós műteremház, ami azóta is ugyanebben a funkcióban működik. Répl Rónai, Czóbel Béla, Madarász Viktor nyomán mai napig nagyszerű művészeink élnek itt és dolgoznak ebben a műteremházban, és ez a Mányoki út nyilván Mányoki Ádámról, festőművészről kapta a nevét, ami az egyik oldalról keretezi a műteremházat, és a Mányoki útról a Bartók Béla útra nyíló első keresztutca, ez az Orlai utca. Az Orlai utcában is vannak szakrális emlékeink, az Orlai utcában egy fantasztikus történet, ahogy megyünk le, a jobb oldalon van egy örmény katolikus templom, egy világosító Szent Gergelyről nevezett örmény katolikus templom. Ő volt az a szent, aki megtérítette az örmény uralkodót, és létrejött az első keresztény királyság. Ugye abban az országban, ahol a Biblia Ararát hegyén emlékezik meg arról, hogy Noé bárkája megfenek lett, tehát ősi hagyományai vannak az Isten hitnek, és az első keresztény állam az az örmény állam lesz, világosító Szent Gergely, aki megtéríti az örmény uralkodót, és Örményországban is többféle egyház létezik, de van egy örmény katolikus egyház. Ők is megéltek egy holokausztot a 19-20. Század fordulóján, a törökök üldözték el őket. Franz Werfelnek a Muszadag 40 napja egy döbbenetes regény, ami megemlékezik erről. És itt az Orlai utcában, ebben az egykori villában született meg a budai oldalon az az örmény közösség, a pesti oldalról jött át, amely a mai napig él. Most a legutóbbi hír, hogy egy igazi örmény pap szolgálja ezt a közösséget. Van egy nagyon szép múzeum fönt az emelete, most zárva van, mert átalakítás zajlik, de egy különleges gyűjtemény, szakrális gyűjteménye az örményeknek, akik őrzik a magyar történelem híres örmény alakjait, a lázárokat például a aradi vértanúktól a lovas világbajnokainkig, és sok mindenkit, aki sokat tett a magyar történelmért, kultúráért, és őrzi az örmény nemzetiséget, de nagyon különleges, hogy az egész közösséget, aki Pestről áthozta Budára, egy Páter Kádár Dániel volt, egy mehitarista szerzetes, és ő a maga hősies életével kapcsolódik abba a vonalba, amit a Gellért hegyen a zsidómentés emlékeként tudunk megőrizni. Én tartok zsidómentő sétát is, ami innen néhány száz méterre van az egykori svéd királyi követség, ahol Raoul Wallenberg működött, onnan 100 méterre a Kelenhegy út 17-be élt az én anyósom a Gervai villába, aki az édesanyjával együtt 25 zsidó ember életét mentette meg, és kapott halott világ igaza kitüntetés, tehát úgy közel van ez az egész téma hozzám, és ahogy indultak a séták, mindig újabb és újabb emlékek születtek, és derült ki, hogy ez a Páter Kádár Dániel fiatal káplánként a plébánosával bejárt a gettóba, és vitt be élelmiszert, segített sokaknak, akik ott voltak, és hálát adó levelek a következő évből mutatják ezt, megvannak. Tehát, hogy életet mentettek ők is. És ha visszagondolunk a Mányoki úti sarokra, akkor ott egy másik nagy-nagy emberünk, egy hős evangélikus lelkészünk, Sztélo Gábor születési helye. Hagemacher volt az ő édesanyja, tehát egy gazdag, ugye, sörgyáros család, az édesapja pedig a Sztélo család nevét vitte, és itt született Sztélo Gábor, akkor nem csak zsidókat mentett nagyon nagy számban, egyébként a hegy túlsó oldalán vannak olyan épületek, ahol segítettek az általa mentett zsidóknak, hanem utána létrehozta a Gaudiopoliszt árva gyerekeknek és segítség nélkül maradt gyerekeknek a felnevelésére, egy hitre, erkölcsre és boldog életre nevelő közösség ez a Gaudiopolisz, amit ő megálmodott, működtetett, létrehozott. Óriási nagy dolog. Hát itt az Orlai utca sarkán született Sztélo Gábor evangélikus lelkész.
Mind, aki jó volt, elment rég, senki sem mondja, hogy játszak még. Senki se kell, mind elment, túl nagy a zaj ott kint, s itt bent. Nincs diadal, nincs taps és fény, éjszaka lett a legvégén. Semmi se kell, így van jól, nincs takaró a hangokból. Éjszaka lett, így van jól, nincs diadal a hangokból. Ahogy múlik az éj, ahogy föl kell a nap, a fény belopózik a lombok alatt. Ahogy tágul az ég, és a völgy puha zöld virágait végre kibontja a föld. Valahol gyönyörű nyár van, valahol Európában, valahol hazafelé mindig a nap elé úsznak a kifakult lomha folyók. Ahogy múlik az ég, ahogy föl kell a nap, a gyűlölet végre a múltra marad, és a fák, a vizek, és a tétova szél, s a néma hegyoldal is újra beszél. Valahol gyönyörű nyár van, valahol Európában, valahol egy zenekar éhes és fiatal újból játszani kezd. És jönnek a hírre a rongyos, fáradt emberek. Valahol Európában, valahol gyönyörű lesz még a nyár.
És akkor, ha tovább megyünk a Mányoki úton, akkor nem sokára eljutunk egy igazán különös kerítésig. Szembe is tűnik a többivel ellentétben, ez egy kőkerítés, amelyen kő motivumok vannak, ezek pedig liliumok. És ezek a liliumok, mind a tisztaság szimbóluma, Szent Imre attribútumát jelentik. Ez volt az egykori Szent Imre kollégiumnak a hegyoldalban lévő északi kerítése. Lent a Bartók Béla úton pedig működött, jött létre a kollégium. 1909-ben Glatferde Gyula nagyszerű későbbi csanádi püspök, aki a Szent Imre gimnázium létrejötténél is bábáskodott, és ő volt a vezető alakja ennek a Szent Imre kollégiumnak, ami mint jelenség egy különös válasza volt az egyháznak arra, hogy a 19.-20. század fordulóján új eszmék születtek szerte Európában a következő nemzedékek neveléséről, iskoláztatásáról, és a Szent Imre kollégium arra volt hivatott, hogy a legtehetségesebb magyar diákokat tekintet nélkül a család anyagi helyzetére gyűjtse össze, és az új gondolat az, hogy nem csak képezni kell őket, hanem nevelni is kell őket. És ezt a hitbéli, erkölcsbéli nevelést a katolikus egyház részéről adták meg a Szent Imre kollégiumok, amelyek közül a legelső itt nyílt meg 1909-ben, aztán nyílt még több is az országban, ahol megvalósították ezt a gondolatot. Ez az épület a Bartók Béla úton a két háború között a Magyar Egyetemi Ifjúság templomaként működött, Jeges Ernő gyönyörű szép oltárképével, tehát itt egy igazi szakrális központja volt a magyar ifjúságnak. És ha kicsit tovább megyünk, akkor elérünk a Ménesi útra, itt van egy ilyen derékszögű sarok, elhagyjuk a keleti oldalát a Gellért-hegynek, amelyik ugye a Bartók Béla úttal párhuzamos, és a körtéren túl a Villányi úttal már ez a Gellért-hegy déli oldala, amelynek van egy különleges mikroklímája. Jókai Mór írta róla 1904-ben, hogy ez Budapest riviérája, ez a Gellért-hegy déli oldala, amelyet szintén szőlők borítottak, úgyhogy az itt lévő utca nevek azok mind-mind erre az egykori szőlőkultúrára emlékeztetnek. Szüret utca, Badacsonyi utca, Villányi út, Somlói út, Bakator utca, Ménesi út. A Ménesi az a Arad melletti ragyogó szőlőhegynek a neve, amely különleges, hiszen a vörös kadarka jó években itt asszú minőségű bor tud jelenteni. Na de most itt vagyunk a Ménesi úton, rögtön az első kicsit szecessziós villa megállít bennünket a látványával, de adózzunk tisztelettel itt Wigner Jenőnek, az egyik magyar születésű Nobel-díjasnak, aki innen indult, itt született, és aztán hát Amerikában kapja meg a Nobel-díjat.
Miért kapta a Nobel-díjat?
Ő volt egyike azoknak, akik az atomenergiának a felhasználását valósították meg, és nevezték őket egyébként marslakóknak Amerikában, mikor Szilárd Leóval, és mikor ugye a legtitkosabb részekhez értek, akkor elkezdtek egy olyan nyelven beszélni, amit senki nem értett, pedig csak magyarul beszéltek, szóval így kapták ezt a becenevet, hogy marslakók, és lettek ők Nobel-díjasok, noha hát ugye az atomenergia felhasználása az aztán eléggé kétséges eredmény volt, de látjuk az atomerőműveken, hogy azért nagyon is lehet használni békés célokra. Wigner Jenő egyébként visszajárt Magyarországra, és volt itt egy nevezetes látogatása a házban is, amit úgy megőriztek, hogy jött be egy jól öltözött úr, így a 60-as években vagyunk, és hát úgy nézelődött körbe, kérdezte őt az egyik hölgy, aki itt élt, hogy kit keres, uram? Én nem kit keresek, hanem mit keresek, a fiatalságomat keresem. És akkor így el is ment, aztán hát kiderült róla, hogy ő volt Wigner Jenő. Szóval nagyon különleges emberek éltek itt a Ménesi úton, a Gellért-hegyen. Egy kicsit ennek a jegyében született meg 4 évvel ezelőtt az első Ménesi úti kulturális utcabál, most már idén a 4. Induljunk el innen. A következő épület, amelyik megállít, az a Bibó kollégium. Fidesz születési helye tulajdonképpen 1983-ban, mint egy alternatív jogi egyetemi közösség helyszíne, de ennek egy szakrális múltja van. Itt működött valaha az isteni megváltó nővéreinek a rendháza, akik a leányneveléssel foglalkoztak, és hozták létre a Szent Margit gimnáziumot, amely ugye a szocializmusban Kafka Margit gimnáziumként működött, de aztán visszakapta a rend, és ma is ők tartják fenn. És itt volt egy nagyon kedves, nagyon szeretett házuk, ez a bizonyos Mókusház, ahol sok-sok leány befogadása, nevelése, gondozása történt, akik nagy-nagy szeretettel emlékeztek emlékeztek vissza ezekre az évekre. Ahogy mondtam, és visszaidézném ezt, szellemi lelki besűrűsülése a városnak. Itt vagyunk az egykori Mókusház helyszínén, Bibó kollégium, mai napig működő ugye szakkollégium, és csak néhány lépést kell tenni, és az ország legendás kollégium elé érünk, ez pedig az Eötvös kollégium, a két háború között ez volt a kollégium, ugye ezt nem K-val, C-vel kell érteni, úgy is van felírva a francia École Supérieure mintájára. Ez felekezetektől függetlenül az volt a hivatása, hogy a legtehetségesebb fiatalokat keresse meg ugyancsak gazdasági háttér nélkül, és hozza ide ebbe az épületbe, és nevelje föl a következő bölcsész nemzedéket. Nevelje és oktassa. Mint egy szakkollégium, mai napig egyébként működik, nagyon igényesen és színvonalosan. Itt van egyébként az MTA-nak a irodalomtörténeti intézete is könyvtára, de van az Eötvös kollégiumnak is egy ragyogó könyvtára, és hát fantasztikus embereink nőttek itt föl. Kodály Zoltán, Szabó Dezső, Gerevics Tibor voltak, ugye Molnár Cépán unokájaként Gerevics Tibor az első igazgatója volt a Római Magyar Akadémiának a művészeti dolgokban, a jobb keze a Klebersberg Kunónak, tehát ők voltak egy szobában, például ilyen volt egy szoba, Kodály Zoltán, Szabó Dezső, Gerevics Tibor, és Lázár Ervin, aki meg is örökítette egy történetben a Ménesi úti kollégium életét. Minden nemzedéknek megvoltak a maga nagyszerű alakjai, akik itt nőttek fel, és óriási tekintélye volt az Eötvös kollégiumnak. Nagyon nehéz volt ide bekerülni. Különleges vizsgával lehetett, csak úgynevezett fejkopogtatással. Mai napig használják ezt a fajta vizsgát. Tehát, hogy már is itt vagyunk egy olyan intézménynél, és az az érdekes, hogy a kihaló szőlőhegy 1880-as évek végén még egy kicsit megy tovább a szőlőkultúra itt, de nem sokat. Viszont először tulajdonképpen ösztönösen, vagy már a szőlőhegy oldalában is, képzeljük csak el mondjuk Badacsony például, ott vannak a nyaralók. Tehát először egy nyaraló negyed születik itt meg, főleg a déli oldalon, és utána épülnek az intézmények 1909-10-11 ezekben az években, és utána lesz igazából lakónegyed ez a Gellért-hegy déli oldala a Ménesi úttal, mint fő dülőúttal a szívében, ahol ennek az emlékét mai napig, ugye én is itt élek, és hát én itt óhatatlanul ösztönösen az utca közepére megyek ki, és ott sétálunk. A benszülötteket ebből lehet fölismerni. Tehát itt vagyunk az Eötvös kollégiumnál, Eötvös Lóránt, nagyszerű fizikusunk hozta létre először Pesten, és aztán költözött át ide Alpár Ignác tervei szerint ez a nagy épület. Az édesapjáról, Eötvös Józsefről nevezte el, aki Deák Ferenccel együtt az a miniszter volt az első független magyar kormányban 48-49-ben, aki aztán az 1867-es kiegyezés után ugyanazt a posztot töltötte be az akkor létrejött monarchiabeli kormányban. Deák Ferenc volt az igazságügyminiszter, Eötvös József pedig a kultuszminiszter, tehát a kultúra, a kultusz, a tudomány, ez itt mind otthon van az Eötvös kollégiumban. Ha innen tovább megyünk, csak néhány lépés, látjuk lent a gyönyörű, jellegzetes Szent Margit épületet, a nagy kupolával, tehát, hogy itt vagyunk ebben a lelki, szellemi sűrűségben. Csak néhány lépés, és a lazaristák rendháza előtt vagyunk.
Róluk mit kell tudni?
Hát ez egy nagyon érdekes rend. Páli Szent Vince alapította kicsit több mint 400 évvel ezelőtt. Abban az időben vagyunk, amikor 14. Lajos, a napkirály, a leggazdagabb, fényesebb udvar, Versailles, és eközben Párizsban a másik oldalon a legszörnyűbb nyomor. Páli Szent Vince ebben a nyomorban élőkhöz kapta a küldetését, azért is nevezik őket missziós papoknak. A lazarista név az onnan származik, hogy Párizsban az első rendház a Szent Lázár utcában volt. Ők missziós papok, lazaristák, szegények gondozása az első misszió. Néhány évvel ezelőtt itt még egyébként, amikor annyian voltak, akkor hát gondoskodtak naponta, adtak ebédet hajléktalanoknak. Most a rendnek van egy gimnázium a Szobon, az egy nagyon fontos intézmény. Na most ezt a rendet is, mint a isteni megváltó nővéreit 1950-ben feloszlatták, és el kellett hagyniuk a rendházat. Itt évtizedeken keresztül az Ávon Apónak volt a garázsa és a raktára, és aztán a rendszerváltás után tudtak visszajönni a lazarista atyák, és gyűjtögették össze a különböző szakrális liturgikus tárgyaikat, amiket meg tudtak menteni, szétosztották a különböző budapesti helyszíneken, templomokba. Pár lépés innen, és ugyanannak az építésznek a tervei szerint, hogy az egyik neogót, a másik neoromán, jutunk el a női ág rendházához. Páli Szent Vincének volt egy nagyon kedves tanítványa, Brak Szent Luisa, aki egy elszegényedett nemesi család leánya, és az elszegényedés kapcsán ismerte meg a párizsi szegények életét. Páli Szent Vince volt az ő lelki atya, lelki vezetője, és ahogy Páli Szent Vince létrehozza a lazarista missziós papok rendjét, úgy Brak Szent Luisa megalapítja a szeretett leányainak a társulatát. Ilyen módon azonban nem nagyon ismerik őket, vincés nővérek, vagy irgalmas nővérek, így már igen, egy nagyon fontos rend volt. Magyarországon több mint 100 intézmény volt még a fénykorukban, a két háború között, kórházak, pedagógiai intézetek, óvodák, tanárképzők. 1853-ban, amikor bejönnek Magyarországra, az első intézmény, amit megkapnak a nővérek, az a Mária Nosztrai női börtön, amit férfi segítség nélkül szolgáltak, olyan módon, hogy a fogvatartottakat ők úgy tekintették, mint akiket visszapróbáltak vezetni az életbe, hiszen nagyon sokszor nem is ők tehettek arról, hogy börtönbe kerültek. Tehát egy nagyon érdekes, nagyon bátor rend, idézem egy olyan túlélő szavait, aki gyerekként egyike volt annak a 100-120 zsidó gyereknek, akik a második világháborúban itt menekültek meg, mert befogadta őket egy nagyon bátor rendházfőnök volt akkor a Rád Klára, és a nővéreivel együtt talán 120 zsidó gyermek életét mentette meg, akiket úgy hoztak ide, vagy már megvolt a hírük, ugye a svéd királyi követségtől tudtak segítséget kérni, papírokat, és a gyerekek mind megmenekültek. Van erről egy megrendítő film, a Ménesi úton él Mérei Anna, aki maga is mentett volt, az ő édesapja talán sokak számára ismert, Mérei Ferenc, aki az Ablakzsiráf című könyvnek a készítője, nagyszerű pedagógus, pszichológus volt, és Mérei Anna készített egy filmet, az úgynevezett Őrangyalház, így hívták a novícia épületét a rendháznak, amely ma a Somlói útra néz, főleg ott voltak a gyerekek, és az a címe ennek a filmnek, YouTube-on meg lehet találni, hogy Őrangyalház. Anna fölkutatta a túlélőket Magyarországon, Amerikában, néhányan visszajöttek ide, és megrendítő vallomások, és ezek között az egyik ilyen, aki azt mondta, hogy nagyon bátornak kell lenni annak, aki ehhez a rendhez csatlakozik, és valóban hatalmas bátorságról tettek tanúságot. Ma is a rend tartja fenn az épületet, szociális otthon működik benne. Thank you. És akkor elhagyván a Ménesi útnak ezt az első szakaszát, keresztezzük a Molnár Cépál lejtőt. 2 éve kapta nagyapám után ezt a nevet a lejtő, az ő 128. születése napján, április 28-án. És aztán jövünk tovább, és ha már szellemi besűrűsülés, itt van a Kertészeti Egyetem, ami valaha Vincellér képzőnek épült. Enc Ferencet tekintjük a Kertészeti Egyetem alapítójának. Ő ezt a Vincellér képzőt hozta létre. Az ő élete nagyon különleges. Ő orvos volt, Sümegen született, és a Batthyány családnak volt a házi orvosa. És amikor 1849-ben kivégezték Batthyány Lajost, akkor Enc Ferencet eltiltották az ő hivatása űzésétől. De ő nagyon ismerte és szerette a növényeket, és följött Pestre, és nyitott egy faiskolát. És 1859-ben, 10 évvel később a város vezetői azon gondolkodnak, hogy kellene borászokat képeznünk. Itt van a Gellért egy oldalában, itt van a szőlő, ennek itt lenne a legjobb helye, és hát senkit nem tudtak volna jobbat felkérni erre, mint Enc Ferencet, akit városszerte ismertek, és ő 12 tanítványával együtt 1859-ben a mai G épületben elkészíti az első ilyen jellegű bort, és aztán, amikor a filoxéra kipusztítja a szőlőt, akkor a város vezetése az egykori szőlőhegy oldalában létrehozza a botanikus kertet. Úgyhogy nekünk a Ménesi úton egy gyönyörű botanikus kertünk is van, ennek a kertnek a területén működik a Kertészeti Egyetem azóta is, és így jutunk el a Szüret utcáig, és a Szüret utcán tovább haladva a Ménesi úton megállít bennünket az egykori Emmaus kápolna, hogyha egy ilyen szenthegy sétán vagyunk. Egyébként hozzá kell tennem, hogy én gyerekként még emlékszem, hogy a Szent Imre plébánia templomból a húsvéti nagy körmenet, az az egész hegyoldalon körbe ment, és itt a Szüret és Ménesi sarkán volt valaha egy ilyen őrbódé, mert ott lakott egy miniszter, és ez az őrbódé gyönyörűen fel volt virágozva, és jött föl a Villányi út, Szüret utca, Ménesi út, így ment körbe a körmenet, és mire az eleje visszaért a templomba, a vége még csak akkor jött ki a templomból, annyian voltak, szocializmus fénykorában vagyunk. Tehát itt vagyunk a Szüret utcán, áthaladva a Ménesi úton, és néhány lépéssel elérünk az egykori Emmaus kápolnához. Ez Sándor Károly egykori építésznek volt a villája, aki 45-ben meghalt, és az ő felesége az egykori építész irodát felkínálta a Szent Imre plébánia részére, és itt született meg az Emmaus kápolna. Egyébként az épületben Csernus Imre festőművészünk szülei éltek, mint gondokok. A festőművész egyébként innen ment ki Franciaországba, 60-as években itt élt és alkotott. Ami nagyon érdekes, hogy Mindszenty bíboros, aki a püspöki szolgálatnak a nagy részét vagy börtönben töltötte, vagy saját fővárosának a amerikai követségén fogságba, vagy hát mondjuk így befogadottként. Tehát egy fantasztikus élet, és annyira érezte, hogy mi jön a háború után. Azt mondta, hogy a következő éveket kisközösségben fogjátok túlélni, tudni. Ezért hozzatok létre kisközösségeket. És a Szent Imre Ciszterci plébánia erre nagyon gyorsan reagált. 4 holdja van a Szent Imre plébániának, 4 kápolna, ebből 3 mai napig működik, a Bartók Béla úton az egykori egyetemi Szent Imre kollégiumban működik a Szent Imre kápolna, az Ulászló utcában és a Karolina úton Gyümölcsoltó Boldogasszony kápolna mai napig élő közösséggel. Sajnos a 4. kápolna, ami hozzánk a legközelebb állt, hiszen több mint 20 évig a feleségemmel évvel ennek voltunk a gondnokai, ő készítette föl az első áldozókat, én a bérmálkozókat, foglalkoztunk a szülőkkel. Nagyszerű élet volt itt a Szent Imre plébániának, a mai plébános, a Szkalicki őrsatya volt itt az utolsó utolsó templom igazgató, és ő hozta ide a fiatalokat, mondta, hogy akik a Szent Imrében az üvegajtón kívül állnak, én azokat szólítom meg, és egy esti hetes misét is bevezetett a délelőtti vasárnapi misék mellett, ami egy gitáros mise volt, és jöttek a fiatalok, tehát nagy élet volt, de sajnos az történt, hogy 2011-ben fel kellett volna újítani az épületet, az alapító unokája, ő volt a legnagyobb résztulajdonosa, meg a Szent Imre plébánia is, és nem volt elég pénz, el kellett adni, és abban az évben jó néhány pappal kevesebb szolgált már a Szent Imre plébánián, és végül is az a döntés született, hogy az Emmaus kápolnát is eladja, a plébánia így egybe tudták a házat eladni, amivel nagyobb esélye volt, és egyébként a mostani tulajdonosa Varga Imre a New Garden kertészetnek a tehát a házat végül is Varga Imre vette meg, a New Garden kertészeti vállalkozó tulajdonosa, kertészeti vállalkozás tulajdonosa. Vele megbeszéltük, hogy majd lesz egy emléktáblája, amikor kész lesz a ház, és egyébként nagy-nagy tisztelettel mondom, hogy az 1942-es állapotára visszamenőleg próbálnak mindent úgy visszaállítani, ahogy valamikor ez a villa kinézett. Tehát ez egy nagy dolog, hogy úgy építeni mindent vissza, hogy volt. Hát még annyi, hogy Mincenti bíboros ezt a kápolnát egy igazi mintának tekintette, és 1948-ban ő áldotta meg személyesen. Akkor indult el a szakrális élete az Emmaus kápolnának, ami a hegynek az egyik motorja volt. Aztán innen néhány lépéssel tovább menve eljutunk a Ménesi út legrégibb, Szent Imre város egyik legrégibb épületéig, az egykori Rigófészek vendéglőig, az Elman család, itt egy kis vendéglőt, egy kertvendéglőt, Köbölkuti utcára nézve egy kis panziót működtetett, ami hát ugye egy jellegzetes intézménye mondjuk egy szőlőhegynek, és ez még megmaradt abból az időből, egészen a második világháborúig. Nagyon népszerű kertvendéglő volt itt, és mi még ismertük Elman Ágot a nénit, ő volt az egyik hitoktató az Emmaus kápolnában. És így jutunk el a Molnár C. Pál Műterem Múzeumhoz, amely a Szenthegy sétának a célállomása, a végállomása, hogy mindezeket az emlékeket, élményeket magunkba foglalva, egy picit leülve itt a művészet világába megpihenjünk, és ezzel gazdagodva tudjuk őrizni azt, hogy ez a hegy szent.
Ön hogy emlékszik a nagyapjára, Molnár C. Pálra?
Én napra pontosan 26 évet töltöttem vele, és hogyha most úgy a Szent István Rádió hallgatóihoz szólhatok, akkor nyilván ez egy nagyon fontos gondolat, hogy az én Istenre találásomban Váci Egyházmegye diakonusaként szolgálok, nagyon sokat jelentett nekem nagyapám. Nem csak a műveivel, amelyek 30 templomban vannak szerte az országban, meg itt nálunk is a múzeumban, a szakrális művek, hanem az utolsó szavával, amit nekem mondott. 87 évesen halt meg, és kórházban néhány nappal a halála előtt úgy köszönt el tőlem, hogy viszontlátásra. Soha így nem köszönt el. Bátyámmal Palkova együtt ilyen baráti módon kezelt minket, komámnak hívott, és sziasztok, vagy valahogy így talán. Ez a viszontlátásra, én akkor úgy kereső ember voltam, nekem nagyon megmaradt, és azóta most már meggyőződéssel hiszem, hogy ez egy olyan embernek az üzenete, aki egy kicsit már oda át van, és minden szavára nagyon érdemes figyelni, mert ez az ő evangéliuma. És a viszontlátása, ez nekem azt jelenti, hogy én tudom, hiszem, hogy őt viszont fogom látni. Az életünk pedig úgy alakult, hogy az ő műveivel tudunk örömet szerezni, ahogy ő az egyik mondatával mondta, a szépség, a boldogság kiapadhatatlan forrása azok számára, akik felfedezik hollétét, mindenütt elrejtőzik. És mi ebben a szépségben élhetünk, édesem szavaival ezt oszthatjuk meg másokkal, és tudunk így örömet szerezni, és ilyen módon nagyon intenzíven kapcsolódunk össze nagyapámmal, akit majd viszont fogok látni, de egy különös pecsét a mi kapcsolatunkra, hogy amikor ő meghalt 1981. július 11-én, én azon a napon voltam 26 éves. Úgy összekapcsolódik az ő égi születésnapja, hiszen hiszem, hogy ott van, és az én földi születésnapom ugyanazon a napon.
Budapesten voltunk, Molnár Cépel festőművész műterem múzeumában, a 11. kerületben, a Ménesi út 65 szám alatt. Csillag Éva, a Magánmúzeum egyik fenntartója, és Csillag Péter beszélt Molnár Cépáról. Császi Erzsébetet hallották.
Kedves hallgatóink, műsorunk ezzel véget ért. Munkatársaim a zenei szerkesztő Túri Sarolta, a technikus Somogyi Márton és a szerkesztő Bércesi András nevében is. Köszönöm figyelmüket, a bemondót Berecz Renátát hallották.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Minden szentek ünnepéről és halottak napjáról Kormos Csaba atya elmélkedését hallják. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.
Tisztelt rádióhallgatók! Sokan úgy vélik, hogy minden szentek ünnepe és halottak napja ugyanazt jelenti. Ezt a gondolatot különösen azt táplálhatja az emberekben, hogy a két jeles nap egymást követi. Minden szenteket november 1-én ünnepeljük, halottak napja pedig november 2-án van. A köztudatban temetők jelennek meg, amelyek ilyenkor csodálatos ragyogásban pompáznak. Az élők virágokat, koszorúkat visznek elhunyt szeretteik sírjára, gyertyákat, mécseseket gyújtanak. A temető sajátos csendje alkalmat nyújt arra, hogy emlékezzenek, kicsit elgondolkodjanak, imádkozzanak. Sokszor éppen november 1-én délelőtt, tehát minden szentek ünnepén keresik föl a sírokat, pedig éppen ezt kellene elkerülni, különösen nekünk, katolikus keresztényeknek. Miért? Kérdezhetik most többen is értetlenkedve. Azért, mert minden szentek ünnepének üzenete és halottak napja megtartása között hatalmas különbség van. Hatalmas különbség. Ezt véssük szívünkbe és elménkbe. Minden szentekkor a már mennybe jutottakra, az üdvözültekre, célba érkezettekre tekintünk föl örömmel és reménykedve. Ünneplésünk színhelye pedig nem a temető, hanem a templom, a Szent Egyház. Itt veszünk részt a legszentebb áldozat bemutatásában, a szentmisén. Minden szentek szentmiséjének egyik részében, a prefációban, a következőket hallhatjuk a pap ajkáról. Mert a te jóságodból ünnepeljük a mai napon a dicsőség városát, a mennyei Jeruzsálemet, mely anyánk és végső célunk, hol megdicsült testvéreink kórusa, mindörökké magasztal téged. Mi valamennyien, akik a hit fényében a föld élet zarándok útját járjuk, nagy buzgósággal törekszünk e szent városba, és örvendünk, hogy az egyház tagjait ilyen dicsőség várta, s hogy gyarló ember voltunknak, a szentekben adtál pártfogót és példaképet. Eddig az idézet. Minden szentekkor tehát a feltámadásba, az örök életbe vetett hitünk fejeződik ki sajátos módon, ahogyan hallhattuk is, törekszünk e szent városba. Katolikus keresztény magatartásunkat minden szentekkor az öröm, a remény ragyogása és a hit lendülete jellemzi, nem pedig valami, idézőjelbe téve, kötelező szomorúság, búsongás, az örök élet félreértelmezése. Az örök élet ugyanis nem valami dermesztő, temetői csend, hanem szüntelen istendicséret és újjongó együttlét a dicsőséges Szent Háromsággal, Szűz Máriával, Szent Józseffel, az angyalokkal, a szentekkel, és reménységünk szerint összes elhunyt szeretteinkkel. Testvéreim, egyáltalán nem mindegy tehát, hogyan tartjuk meg minden szentek ünnepét. Katolikus egyházunk éppen ezért úgy próbál segíteni, hogy azt mondja, november 1-e nem csak főünnep, de úgynevezett parancsolt, vagyis kötelező ünnep is. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy ha valaki szándékosan nem vesz részt e főünnep szentmiséjén, ugyanolyan halálos, nagy bűnt követ el, mintha a vasárnapi szentmisét hanyagolná el. Mindnyájunknak vannak elhunyt hozzátartozói. Valljuk be őszintén, valójában csak előrelátó, körültekintő szervezés és összehangolás kérdése, hogy minden szentek ünnepét a templomban, a Szentegyházban ünnepeljük meg. Halottainkat pedig ezt követően már november 1-e estéjén, vagy másodikán, vagy a következő napokban, illetve, ha gyakorlati szempontok, főként munkahelyi kötelezettségeink úgy engedik, október utolsó napjaiban keressük föl. Persze halottak napján, november 2-án, vagy annak előestén is keressünk módot arra, hogy szentmisén vegyünk részt, és felajánljuk azt elhunyt szeretteinkért, embertársainkért, különösen azokért, akikről külön már senki sem emlékezik meg.
Elhangzott a lélek szava. Kormos Csaba atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!